Kedves hallgatom! János apostol második levelének vége felé azzal foglalkozik, hogy egyesek nem maradnak meg a Krisztus tanításában, hanem túllépnek azon. Ezzel azt fejezik ki, hogy bennük több ismeret van, mint másokban, ami miatt elbizakodottakká válnak. Hellyel közzel kapok leveleket olyanoktól, akik szerint valami hiányzik belőlem. Ezt teljesen elismerem, de nem olyan formában, ahogy ők nekem mondják, mert ők azt állítják, hogy belőlük már semmi sem hiányzik. Úgy érzik, hogy felsőbbrendűek, és nem mutatják be szeretetüket a testvérük iránt, ami azt jelenti, hogy nem maradnak meg Krisztus tanítása mellett. Ez jellemzi őket. A vidékünkön volt egy embercsoport, amikor kisgyermek voltam, akiket szent görkorcsolyázóknak neveztek. Számos összejövetelükön részt vettem, amikor fiatal voltam, hogy szórakozzam azon, amint görkorcsolyáznak, és tényleg nagyon sokat forogtak. Mégis az evangéliumot prédikálták, és közülük sokan igazi testvérek voltak a Krisztusban. Az egyik gyülekezet püspöke a közösségük lelkipásztorainak konferenciáján vett részt, ahol egy vidéki prédikátor ment hozzá a következő kérdéssel. Püspök úr, úgy gondolja, hogy a szent görkorcsolyázók a mennybe jutnak? A püspök ezt válaszolta. Igen, ha nem rohannak tovább a menny kapujánál. Úgy tűnik, János apostol éppen egy ilyen helyzetről szól itt. Aki tovább megy annál, ami helyes, aki szélsőségekbe esik, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Nem sokkal ezelőtt olvastam bizonyos teológusokról, akik lelkipásztorok egy csoportjával találkoztak. Együttesen arra a következtetésre jutottak, hogy többé nincs szükségük válaszolniuk a fundamentalistáknak a szűztől való születéssel és Krisztus istenségével kapcsolatos kérdésére, és arra, hogy vajon Krisztus meghalt-e a bűneinkért, és feltámadt-e a mi megigazulásunkért. Úgy érezték, hogy ők ezen már régen túl vannak. Nagyon intellektuálisokká váltak, teljesen megszentelődtek. Elérték az élet summum bonumját. Most már fönn vannak a csúcson, ahonnan mindenkire sajnálkozva néznek le, akik még hisznek Krisztus istenségében, és bűneinkért vállalt halálában. Megítélésem szerint túlléptek, és nem maradtak meg Krisztus tanításában, és nem Istentől valók. Nem csoda, hogy arra a következtetése jutnak, hogy Isten meghalt. De ő nem halt meg. Ezek a tévelygők haltak meg bűneikben és vétkeikben. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ha Krisztus tanításában maradsz, akkor tiéd az Atya Isten, és tiéd a Fiú Isten, és az Atya elé járulhatsz a Fiú által. Nekünk bejárásunk van Istenhez az Úr Jézus Krisztus által, és csodálatos, végtelen kegyelme alapján, ha megmaradunk Krisztus tanításában. A megmaradni szó azt jelenti, hogy benne lakni, és ez az állandóságra mutat. Valaki azt mondta, hogy évekkel ezelőtt megkérdezték egy liberális prédikátortól, hogy mit gondol a mi Biblia magyarázatunkról. A liberális prédikátor nagyon kiemelkedő személy, és sok tekintetben igen művelt. Mindig tiszteltük őt, mert az egyike volt annak a néhány becsületes liberálisnak, akikkel eddig találkoztam. Előre hajolt és ezt mondta, hogy gyakorlatilag semmit nem hisz. Egyszerűen úgy érzem, hogy nem is kellene a szolgálatban lennie. Hasonlít ahhoz a kefe áruló emberhez, akinek egyáltalán nincs keféje. Ez a liberális lelkipásztor így szólt. Tisztelem a rádiós lelkipásztort és szemléletét. Csak az a baj, hogy nagyon régi divatú, és évek folyamán sem változott. Nyilvánvalóan nincs nála növekedés. Hadd mondjam el, hogy ez a legkedvesebb elismerés, amit valaha embertől kaptam, hogy nem változom, és nem is akarok megváltozni. János apostol itt azt mondja, hogy aki megmarad Krisztus tanításában, és azt nem változtatja meg, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek. János apostol második levelének 10. verse. Nem tudnék elképzelni erősebb kijelentést ennél. Ismét emlékeznünk kell e levél hátterére. János apostol a kiválasztott asszonynak ír, aki lehet a gyülekezetben egy kiemelkedő és vendégszeretetéről híres személy. Nyilvánvalóan rendelkezik anyagi javakkal ahhoz, hogy bőségesen ellássa vendégeit. Esetleg ezek a gnosztikusok is jártak arrafelé, és őket is megvendégelte. Aztán nagyon bántotta ez, és írt János apostolnak. Mit kell cselekednie ilyen esetekben? Vajon be kell őket fogadnia? Nagyon rosszul kezdte érezni magát, és nem tudta, hogy mit cselekedjék. Lényegében a hitehagyó és az eretnek tagadja Krisztus istenségét, de azt színleli, hogy Krisztus követője, de vajon megérdemli-e, hogy befogadják házaikba? János apostol világosan leszögezi, hogy nem érdemlik meg vendégszeretetüket. Meg kell értenünk azt is, hogy akkoriban nem voltak gyors büfék és kis éttermek az útszéleken a római birodalomban. Kis vendéglőkre nagyon ritkán lehetett ráakadni. Azokban még szállásra sem volt hely. A legjobb esetben a vendég magával vihette a hálózsákját, aztán kibérelhetett egy kis területet, letehette az ágyát vagy takaróját, amelyre aztán lefeküdhetett. Az is elképzelhető, hogy a jobb és a bal oldalánál, meg a fejénél és a lábánál is emberek aludtak minden irányban. Ez volt abban a korban a vendégfogadás egyik módszere. Ezért a hívők otthona mindig nyitott volt az utazó evangélisták és a bibliai tanítók előtt az ősegyház korai napjaiban. Amikor ezek az emberek megérkeztek egy-egy városba, ott mindig voltak olyanok, akik befogadták őket. Gondolj arra, hogy Pál apostol Akvila és Priscilla házában maradt, amikor Korintusban lakott. Ez volt az ősegyház módszere és általános gyakorlata abban a korszakban. Emlékszem rá, hogy amikor kisfiú voltam, kis városunkban édesanyám gyakran meghívta a vendégprédikátorokat, hogy jöjjenek át hozzánk vacsorára, és esetleg töltsék nálunk az éjszakát. Édesapám ezt sohasem szerette, meg kell mondanom. Nem volt hívő, és nem akarta, hogy a prédikátort vacsorára vagy szállásra hívjuk a házunkba. Szegények voltunk, és ezért a prédikátor nem valami bőséges ellátásban részesült, de rendszerint kapott legalább sült csirkét, mert édesanyám tudta, hogy hogyan kell a sült csirkét készíteni. Ez volt a szokás a mi kis városunkban. Még ma is így gyakorolják ezt. Oda még nem érkeztek el a gyors vendéglők. Még semmilyen motel sincs azon a vidéken. Akkoriban a vendégprédikátort az otthonokban látták el, de ma már azt ajánljuk nekik, hogy foglaljanak helyet maguknak a szállodában. Ma ezt tartjuk a legjobb módszernek. Általában a lelkipásztornak időre van szüksége, hogy az igét tanulmányozza és imádkozzék. És ezt nem tudja megtenni, ha valakinek az otthonában kell lennie. Azonban el kell mondanom, hogy van néhány olyan otthon ebben az országban, ahova mindig örömmel mentem, mert otthonosan, családiasan éreztem magam. Engedték, hogy azt tegyem, amire szükségem volt, és amit tennem kellett, és öröm volt az ott lét. Ez az asszony, akinek János apostol ír, a vendégszeretet asszonya, és az a kérdés foglalkoztatja, hogy vendégül láthatja-e a hamis tanítókat. János apostol világosan leszögezi a következő sorban. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek. Most János apostol valami mást is mond, amire mindenkinek fel kell figyelnie ebben a mai korban is. Mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. János második levele, 11. vers. Ha egy hamis tanítót vendégül látsz, ha támogatod őt, akkor részese vagy gonosz cselekedeteinek. Ezért meg kell vizsgálni mindenkit, hogy vajon kereszténynek adsz-e támogatást, mert ha nem helyesen teszel, akkor Isten a hamis tanító részestársának tekint. Az Úr Jézus példázatot mondott ezzel kapcsolatban, amikor egy olyan emberről beszélt, aki egy másik embernél dolgozott, és felmondtak neki. Az ember behívta gazdájának minden hitelezőjét, és kedvezményt ajánlott nekik abban az esetben, ha kifizetik számláikat, amelyeket természetesen örömmel kifizettek. Ezt azért tette, hogy amikor elbocsátják, akkor majd oda mehessen hozzájuk segítségért, hiszen ő is segített rajtuk. Ez gonoszság volt, és az Úr Jézus sem tartotta helyesnek. Nagyon is világossá tette ennek helytelenségét. Ezt mondta, e világ gyermekei bölcsebbek, mint a világosság gyermekei. Az üzleti világban nagyon sok rabaszkodás folyik. Sokan igyekeznek hamar gazdagságra szert tenni ebben a korban. Az az igazság, hogy az egyik farkas megeszi a másikat. E világban bölcs beruházásokat végeznek az emberek. De te, mint keresztény, hogyan használod föl a pénzed? Vajon valamilyen megható történet alapján adsz valakinek segítséget? Vajon meghat néhány árvának vagy idegen országban levő gyermeknek a fényképe? Tudod, hogy a pénzed eljut hozzájuk? Vajon az érzéseidre támaszkodol? Ha részes társa vagy azoknak, akik tagadják az Úr Jézus Krisztus istenségét, és mindazt, amit mondott, és ami mellett állás foglalt, és amit értünk tett, akkor Isten felelősségre von ezekért. Azt mondta, hogy a világ gyermekei okosabbak, mint mi vagyunk. Óvatosabbnak kellene lennünk. Bölcsen szembe kellene szállnunk a hamis tanítókkal. A jótékonyság nagy üzlet korunkban. A hamis ürügyekkel történő pénzszerzés a legnagyobb szélhámosság ebben az időben. Ezért említem néha, hogy még nem indítottam árvaházat az eltévedt macskáknak egy különálló szigeten. Az én feladatom az, hogy Isten igéjét hirdessem, és remélem, ez a te feladatod is. Halljuk hát János figyelmeztetését. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. János második levele, 8. verstől a 11. versig. Végül olvassuk el János apostol személyes köszöntését. Sok írnivalóm van nektek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei. János második levele, 12. és 13. vers. Más szóval, János kijelenti. Jobban elmondhatom személyesen, mint írásban. Dávid ugyanezt írta. Nyelvem gyors írónak tolla. Amikor Dávid írni kezdte azt a csodálatos 45. zsoltárt, Krisztus dicsőségének a zsoltárát, egyszerűen ezt mondta. Bár csak elmondhatnám nektek, jobban el tudnám mondani, mint ahogy le tudom írni. Ezért szeretem a rádiós szolgálatot. Sokkal jobban el tudom mondani, mint ahogy le tudnám írni. János apostol elérkezett a levél végéhez. Most már nem ír többet, abban a reményben, hogy meglátja barátait, és szemtől szemben találkozik velük. Mind a görög, mind a héber nyelvre érvényes, hogy nem szemtől szemben, hanem szájtól szájig találkoznak egymással. Az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Isten szemtől szemben, vagyis szó szerint szájtól szájig beszélt Mózessel. János apostol nagyon bölcs, és tudja, hogy a levelek néha csak súlyosbítják a helyzetet, és hogy egy 5 perces beszélgetés többet tehet, mint levelek egész kötege. Még a leggondosabban írt levelet is félre lehet érteni, de a beszélgetésben minden tisztázódhat. Cromwell Oliver sohasem értette meg John Foxot, a kvékerek vezetőjét, és nem szerette őt. Aztán egyszer találkoztak, és miután beszélgettek egymással, így szólt az államférfi. Ha már korábban is együtt lehettünk volna egy óráig, akkor ma sokkal jobb barátok lennénk, mint amilyenek vagyunk. János apostol levele üdvözletekkel zárul. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei. Nyilvánvalóan ezek a kiválasztott asszony leánytestvérének a gyermekei voltak, vagy pedig egy társgyülekezet tagságához tartoztak, akik üdvözleteket küldtek ennek az asszonynak és az ott levő helyi gyülekezetnek. Íme befejeztük János apostol második levelének tanulmányozását. Ez egy nagyon értékes kis levél, és üzenetét minden kereszténynek komolyan kell vennie. Imádkozzunk! Mennyei Atyám! Hálát adok neked a hozzám szóló üzenetért, amit János apostol levele alapján adtál át nekem. Segíts, hogy a hallott igét szívembe és elmémbe fogadjam, és megvalósítsam mindennapi életemben. dicsőségedre és embertársaim örömére. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg könyörgésemet. Amen.